Jó estét kívánok, Pressburger Csaba vagyok, ez pedig az Észverés 102. adása. Közéleti kiózanító műsorunkban megvitatjuk a vajdasági magyar közélettel kapcsolatos, illetve a vajdasági magyarokat is érintő és foglalkoztató legidőszerűbb kérdéseket higgadtan érvelve szabadon. A mai adásunkban a Vajdasági Magyar Szövetség tisztújítójával és az új pártelnök Pásztor Bálint nyilatkozataival foglalkozunk, ezeket elemezzük. De még mielőtt rátérnénk a témánkra, arra kérem önöket, ha megtehetik, támogassák az Észverés csapatát a Patreon oldalunkon keresztül, ahol tetszőleges havi rendszerességű összeg beállításával tudnak hozzájárulni a műsorunk költségeinek fedezéséhez, illetve PayPal-en is utalhatnak nekünk a képernyőn, illetve a leírásban szereplő címeken. Mindazoknak pedig, akik egyszeri vagy havi támogatással járultak hozzá eddig az Észverés műhelyének fennmaradásához, ezúttal is hálás köszönetet mondok, hiszen nélkülük ez a műsor már nem létezne. És akkor térjünk rá a mai témánkra. Tisztújító közgyűlést tartott a Vajdasági Magyar Szövetség március 2-án. Az elnöki pozícióra egyetlen jelölt pályázott Pásztor Bálint, akit simán meg is választottak. Az is sejthető volt, hogy az előzmények alapján legalábbis, hogy Lovas Ildikónak már nem osztanak lapot. Nyilván ezt ő is sejthette, hiszen el sem ment az entai közgyűlésre. De voltak meglepetések is, így például az, hogy Kovács Elvira, aki Pásztor és Juhász Bálint után a legerőteljesebben pozícionált politikusa volt a pártnak, nem tarthatta meg az alelnöki pozícióját. És talán Pásztornak az a nyilatkozata is figyelmet érdemel, erről is beszélgetni fogunk ma este, hogy nyitni kíván az úgynevezett nem VMS színezetű értelmiség felé, jelentsen ez a megfogalmazás bármit. Szóval, ha turbulensnek talán túlzás is volna nevezni, de mindenképpen mozgalmas heteken van túl a vajdasági magyar politikai közélet és a kormányalakítás, illetve a szerb haladó párttal kötendő koalíciós szerződés még csak ezek után következik. Köszöntöm a mai beszélgető társaimat, kollégáimat, Tőke Jánost és Vatascsin Pétert, akik itt vannak velem a virtuális stúdióban. És hát akkor vágjunk bele, és az első kérdésem rögtön az volna hozzátok, hogy mit olvastatok ki a közgyűlésből, mi jött le számotokra, mi a legfontosabb tanulság, ami elhangzott, vagy ami látható volt. János.
Örülök, hogy én kezdem. Én jelen voltam a közgyűlésen, különben elmentem, ugye az újságírók a 6. pontig bent lehettek, 6. napi rendi pontig is meghallgathatták. Hát ugye ebből a 6 napi rendi pontból pont a 6. volt a legérdekesebb Pásztor Bálint beszéde. Szerintem egy nagyon erős és összeszedett, jól megszerkesztett szöveg volt. Ez ugye felkerült utána a honlapra is, a tájékoztatási eszközök tudósítottak róla. Én azt éreztem ebből a beszédből, hogy kiemeli az eddigi sikereket, úgymond erről az elmúlt időszakról. Ugye azért elmúlt időszak, mert ő is kiemelte, hogy mindig 4 évről szoktak ilyenkor beszélni, most azonban a haláleset miatt 9,5 hónapról. Úgyhogy valóban tényleg szépen sorba vette ezeket a pontokat, a VMS eredményeit, amelyekről tényleg bőven lehetett beszélni az elmúlt időszakból, és ő ezt meg is tette. Én nagyon hiányoltam belőle a kritikát. Kicsit túl sok volt ebben az önfényezés és az öndicséret ebben a beszédben, és persze ugye, hogyha a tagságnak ez kell, akkor nincs mit tenni, akkor ezen az úton lehet menni, de azt hiszem, hogy azért voltak olyan pontok, olyan pillanatok ebben a 9,5 hónapban is, ami esetleg érdemes lett volna kiemelni a külön a beszédben, mint kritika a saját szervezete felé. Nagyon minimális kritika hangzott el, ugye, hogy eddig is szereztek Dél-Szerbiában szavazatokat, de volt olyan választás, amikor többet, úgyhogy majd ott kell ezen kicsit jobban dolgozni, hát ez inkább irónia volt, mint kritika.
Igen, mire gondolsz egyébként, János, amikor azt mondod, hogy több önkritikával kellett volna, hogy éljen az elnök?
Én mindenféleképpen ugye a 2022-es népszámlálási adatokra gondolok, amik ugye megérkeztek, és amikről tudjuk. Én azt hiszem, hogy ez volt az a pillanat, amikor ezekről nyíltan lehetett volna beszélni a tagsággal is, és elmondani a számokat. Ugye ezek mind el lettek hallgatva, hogy soha ekkora csökkenés nem volt a vajdasági magyarság életében, és ugye a másik rész pedig soha ekkora támogatás nem érkezett Magyarországról a vajdasági magyarságnak. Ezt szerintem mindenféleképpen ki kellett volna bontani jobban, és hát azokat a dolgokat is, amikkel nap mint nap találkozunk, ugye legyenek ezek az utcanévtáblák, legyenek a helységnévtáblák, látjuk azt, hogy mik történnek az útjelző táblákon is, sokszor lemaradnak a magyar feliratok, és ezen a téren nem nagyon láttunk az elmúlt időszakban előre mozdulást, elmozdulást egyáltalán.
Péter?
Hát én kezdeném egy nagyon gyors ilyen ismeretelméleti tézéssel, hogy ahogyan szerintem 2007 végén mondjuk nem láttuk még, hogy milyen lesz pontosan Pásztor István politikai arcéle, vagy 94-ben akár pár hónap után Kassa József valódi stílusát, úgy most ugyanúgy elmondható erről a helyzetről is, tehát hogy nagyon óvatosan lehet csak kiolvasni bármit is. Amit viszont én egy nagyon markáns, ilyen, szintén ilyen vezérfonalként ki tudnék nyerni Pásztor Bálint megnyilatkozásaiból, az az, hogy tulajdonképpen sokkal erősebben a folytonosság mellett tör láncsát folyamatosan retorikailag. Ugye azért retorikailag, mert még nagyon sok cselekvésről nem beszélhetünk, mert rövid volt ez az időtáv, de alapvetően szerintem ő az eddigi megnyilatkozásaiban a folytonosságot képviseli, és úgy retorikában, mint a cselekvésben, olyan, mintha a kritikát beleszuszakolná a lovas jelenségbe, bővebben szólva abba, ahogyan Lovas Ildikót elüttette a vonattal. És ahogyan nagyon jól mondta Tőke az előbb, nagyon sok minden nem derül ki ezekből a megnyilatkozásokból. Tehát ahogy a 2022-es demográfiai kataklizmára nem történnek különösebb hivatkozások, úgy szerintem az új elnök megnyilatkozásai nem érintik a VMS ellen irányuló kritika lényegét. Tehát ennek a kritikának az volt a lényege az elmúlt bő évtizedben, véleményem szerint, hogy nem a VMS, nem Pásztor István, nem annyira személyek, hanem maga a hatalomgyakorlásnak a mikéntje problémás. De most már belemeltünk később, gondolom, szó esik arról is, hogy hogyan pozícionálja a különböző ellenfeleket, a volt MM-et, vagy a, nem tudom én, az értelmiséget, akik 10-20%-a mindig VMS ellenes lesz. Tehát ezekre folyamatosan kitér több helyen. De alapvetően nem szembesül szerintem azzal, hogy mi volt ennek a kritikának a lényege. Tehát a hatalom gyakorlásnak a túlzott mi volt a teljes elszabadulása, és hogy ez honnan fakadt tulajdonképpen. Tehát, hogy ezek a szembefordulások, ez a fajta általános kritika, egyfajta kurzusváltás nem következett be, hogy miért, arról gondolom majd mindjárt beszélni is fogok.
Igen, hát mondjuk abban igazad van, hogy Pásztor Istvánról még nem sokat lehetett tudni, arról, hogy ő mondjuk egy pártot hogyan irányítana, hogyha a párt élére kerül. De hát azért mondjuk Pásztor Bálintot azért eddig is meglehetősen az előtérben láthattuk, tehát mint parlamenti képviselőt, mint a pártnak az egyik alelnök, illetve korábban az elnökség tagját. Tehát azért róla kialakult egy erőteljesebb kép, mint mondjuk Pásztor Istvánról 2007 előtt, gondolom én, bár ugye nyilván Pásztor István is politikus volt, tartományi titkár, de mégiscsak egy úgynevezett sóhivatalnak az egyik titkárságát irányította, tehát ez mégsem egy olyan nagyon meghatározó.
Jogos szerintem, és az, amit eddig Pásztor Bálint mutatott, az nem feltétlenül van ellentétben azzal, amit eddig az ő politikai karrierje során láttunk. De azért mégiscsak az van, hogy minőségileg más pártelnöknek lenni. Nem csak a szerbiai politikai kultúrában, hanem ha magát a VMS-t, mint pártot nézzük, és az ott, hát hogy is mondjam, az ott dívó hatalomgyakorlási kultúrát. Illetve azt, hogyha valaki itt a kormánykeréket megkapja, akkor az hogyan fog viselkedni. Tehát, hogy ez azért egy minőségi ugrás. Ugyanakkor, és rátérhetünk akár erre is, úgy gondolom, hogy az a közeg, amelyben Pásztor Bálint az eddigi politikai karrierjét töltötte, illetve a beszédei alapján az a szélesebb politikai mozgástér, ugye ezt többen leírtuk, mert többen beszéltünk erről, ami Budapest és Belgrád által fémjelzett, az azért eléggé meghatározza, hogy mennyire lehet itt valamifajta reformot, ne adj Isten valami forradalmi fordulatot végrehajtani. Tehát, hogy ennek nem nagyon látom én semmilyen jelét, hogy egy ilyen újítás megtörténjen.
Uh-huh. Nyilván ugye két autoriter rezsim szorításában egy kisebbségi pártnak mekkora mozgástere, végülis ez itt a kérdés. És ha erre a választ nem is tudjuk, de arra szeretnék rákérdezni, hogy ti látjátok-e a szándékot arra, hogy ezt a mozgásteret, vagy a szabadságnak ezt a kis beszorított körét mondjuk tágítsa az új pártelnök. Erre vonatkozóan láttatok-e olyan momentumot, akár a közgyűlésen, akár a későbbi nyilatkozatokban, amelyek mondjuk erre utalhatnának? János.
Én egy ilyen jelet láttam, ez pedig az volt, hogy amikor Pásztor Bálint még nem volt a VMS elnöke, akkor leült tárgyalni Váradi Tiborral, és erről a megbeszélésről még egy fotó is felkerült az ő oldalára. És azért tudjuk, hogy ha visszamegyünk az időben, akkor volt egy figyelő által összeállított lista, amelyen Váradi Tibor is szerepelt, és úgy látom, hogy azért Pásztor Bálint azzal, hogy leült, szerintem korábban is leült Váradi Tiborral, de ez nem lett dokumentálva a közvéleménynek, a nyilvánosságnak. Most viszont ez megtörtént, úgyhogy itt valamiféle pici üzenet volt, hogy megpróbál egy icike-picikét is bátrabb lenni, és üzenni ennek a két rendszernek, hogy ők azért valamennyire igyekeznek majd önállóak maradni. És ugye a közgyűlésen is elhangzott, hogy önállóan akarnak indulni a választásokon, és utána, miután megszerzik a szavazatokat, a mandátumokat, akkor lépnek majd koalícióra a szerb haladó párttal, amely évek óta koalíciós partnere. Úgyhogy ez a két rész volt, ugye, már azért is mondom, hogy ez még mindig az a rész, hogy nem akarják ezt a beolvadást teljesen is, próbálnak valamiféle távolságot tartani, de hát, hogy a Péter mondta, azért azt figyelembe kell vennünk, hogy ki vannak szolgáltatva ennek a két nagy pártnak.
Illetve még egy dolgot hozzátennék, ami szerintem nagyon, nagyon lényeges ezen a téren, és próbálok eléggé óvatosan fogalmazni. Tehát most annak ellenére, hogy nyilvánvalóan az új elnök egy önálló aktor, azért azt mégiscsak figyelembe kell venni, hogy az előző elhunyt elnök az ő édesapja volt, aki a maga módján rendkívül karizmatikus vezető volt ebben a kisebbségi mikroközegben, amiben. És hogyha megfelelő mértékű kritikát szeretne gyakorolni, akkor sokkal hangsúlyosabban kéne szembe menni gyakorlatilag az édesapai örökséggel is. És ez egy olyan dolog, amit megint csak később úgymond a politikai cselekedetekből látunk meg, hogy mennyire komoly ez a nyitás, de a beszéd szintjén ezt most rendkívül nehéz megtenni. Úgy gondolom. Tehát, hogy ez egy nagyon hálátlan helyzet, amikor úgymond családon, vagy egy családi vonalon öröklődik egy vezető helyzet, hogy akár egy cégben, vagy gondoljunk az élet bármilyen területére, hogy hogyan próbálunk esetleg szembe helyezkedni a saját felmenőnkkel, vagy nem kell, hogy az felmenő legyen, lehet a testvérünk, stb. Tehát, hogy ez a családi vonal, ez azért mindig egy kemény dió. Viszont a kérdésedre visszatérve, hogy milyen jelet látunk, hát a legutóbbi magyar szós interjúban, amit ugye Peseszki Evelin készített a Pásztor Bálinttal, ott külön kitérnek az értelmiség szerepére, és hát nagyjából fel akarjuk vázolni, ez úgy néz ki, hogy valamifajta nyitottságot ígér az új elnök, hogy pontosan hogyan, az igazából nem derül ki, tehát ez egyfajta ilyen elvi nyilatkozat, egy szándéknyilatkozat. Másrészt viszont ugye hitet tesz amellett, hogy azt a 10-20% embert, aki ha bármi is van, VMS ellenes lesz, azokat leszámítva azért van egy olyan réteg, akivel ő el tudja képzelni az együttműködést. Hát ez nyilvánvalóan egy retorikai gesztus, ami jelenthet valamit, de lehet, hogy semmit sem jelent. Úgyhogy ez teljes egészében a jövő zenéje, de most így a helyén kezelve ezt kijelenthetjük úgy, mondjuk a Váradi féle poszt mellett, hogy ez egyfajta jel arra, hogy itt valami másfajta dolog fog történni, mint eddig, de azért hozzátenném például, hogy nem tudom, hogy ez 2008-ban volt ez a zentai találkozó, amikor azt hiszem 2008-ban, amit összehívott ugye Pásztor István, és ez is
lehet, egy 2009 nagy... volt az már.
De... 2009, most nem tudom pontosan az évszámot sajnos. Azt is lehetett értelmezni egyfajta nyitottságként, egyfajta stílus váltási manőverként. Most arra nem térnék ki, hogy aztán később ez hogyan futott ki. Meglátjuk, hogy ez hogyan fog zajlani a következő időszakban.
Igen, hát nyilván azért 2007-ben, 2008-ban, 2009-ben még egész más volt a politikai klíma, illetve
így van.
Más politikai erők voltak hatalmon Magyarországon is és Szerbiában is. És hát mind a kettővel bizonyos távolságot tartott a VMS, sőt, a szerbiai hatalommal akkor kimondottan rosszban volt, ugye emlékszünk ezekre a szabadkai csatákra és zentai csatákra, és nem tudom én, költségvetés nem megszavazására, stb. Viszont, hogyha már itt tartottunk az értelmiség felé való nyitásnál, amit én a bevezetőben is említettem, mi volna az, ami alapján ti ezt a szándékot komolynak mondanátok. Tehát mi az, ami tennie kellene szerintetek Pásztor Bálintnak ahhoz, hogy azt mondhassátok, hogy igen, úgy tűnik, hogy akkor ez a szándék valóban őszinte?
Én azt hiszem, hogy ez egy folyamat kell, hogy legyen. Ezt nem lehet egyik pillanatról a másikra, és egy-egy kiragadott döntésre bízni. Amit Péter mondott, az azért érdekes, mert ugye ezt az örökséget, amit Pásztor Bálint átvett, ezt ebben a pillanatban nem is lehet teljesen elvágni, hiszen a VMS-nek az volt a jelszava, a mottója, hogy az elnökünkért. És valószínűleg a következő választásokon az önkormányzat is ezzel a jelszóval fognak indulni. Úgyhogy egy ideig még fent kell tartani ezt a Pásztor István által meghatározott közeget, és hát, hogy mondhatom így, az egész pártot, ahogy kinézett, és a hierarchiát, hogy mik lehetnek ezek a jelek, mert itt ma jelekből kell, hogy következtessünk. Ez az interjú szerintem egy ilyen jel volt. Én azt hiszem, ez egy korszakos interjú lesz, amit a Peseszki Evelin készített, egy nagyon jó interjú, mert nagyon sok dologra rákérdezett, és választ is kapott. Például én ugye mindig azt mondom, hogy a puding próbálja az evés. Nem sokára, most írt ki a tartomány, nem a tartomány, hanem a köztársasági minisztérium, a tájékoztatási kiírta a tájékoztatási eszközöknek a pályázatát. És tavaly a Magyar Nemzeti Tanács a családi kör pályázatát nem javasolta támogatásra. Megjött az ukáz, ugye, mi hogy kell szavazni, családi kör ne legyen benne, a tartomány pedig fogta, és azt mondta, hogy mivel az MNT nem javasolta támogatásra ezt a pályázatot, így én sem szeretném támogatni. Március végén jár le a tájékoztatási pályázat, a minisztériumé, ugye, mi majd át fogjuk adni, és meglátjuk, hogy az MNT jelenlegi tájékoztatási bizottsága esetleg azt fogja mondani, hogy hát most javaslom a minisztériumnak azt, hogy a családi kört támogassa. Úgyhogy szerintem ezek lesznek az apró jelek, amikből majd lehet tudni, hogy mekkora lesz ez a nyitás, kifelé lesz pontosan a nyitás, kikerülve ezzel. Ugye itt a Péter említette ezt a 10-20 százalékot, úgyis ez volt az interjúban, de nem lehet tudni, hogy ki az a 10-20%, ugye? Itt nagyon gyorsan...
Lehet, hogy ti is azok vagytok, úgyhogy akkor ne számítsatok semmi jóra.
Persze, azért mondom, ez benne van, így van, úgyhogy de hát legalább az MNT döntés után, akkor majd tudni fogjuk, hogy kitartozik a 10-20%-ba. De ugye nagyon-nagyon fontos lesz az is például, hogy a tájékoztatási eszközökben nem sokára új embereket kell választani. A Varjú Márta helyére, a Tóth Lívia helyére, a Bodzsony István helyére, hogy kik lesznek azok az emberek, mennyire fogják ők azt mondani a VMS-nek, hogy már pedig azért tartsuk tiszteletbe a szakmai szabályokat. És ugye ez megint egy folyamat, ez szeptember-októberben fog majd kiderülni, lemennek az önkormányzati választások. Ott is látjuk majd, hogy tényleg csak a bebetonozott VMS-esek kapnak igazgatói posztokat majd június-júliusban, vagy esetleg olyanok is, akik kritikát ismertek megfogalmazni az elmúlt időszakban.
Hát mondjuk a Magyar Szó meg a 7 nap igazgató bizottságának új tagsága alapján nem sok jóra lehet következtetni, ugye itt nem igazán olyan személyek kerültek ezekbe a pozíciókba, akikről el lehet mondani mindazt, amit a törvény előír, de hát ez már egy másik téma, majd lehet erről is beszélgetünk. Péter, mi az, ami téged meggyőzne arról, hogy Pásztor Bálintnak őszinte a szándéka az értelmiség felé történő nyitás tekintetében?
Hát én próbálnám nagyon, hát kicsit ilyen rendhagyóbb szempontból megközelíteni a dolgot, ami talán kicsi személyes is, de kollektív módon személyes, hogy alapvetően itt, amikor a Pásztor Istváni VMS a maga ma ismert formájában kipontakozott, tehát itt a 10-es évek első felében, akkor ugye nagyon sokan azt gondolták, és ezt a figyelmeztetést szinte én is megkaptam, nem a párból, hanem olyanoktól, akik látták mondjuk, hogy mit írok 14-15-ben, de ezeket a figyelmeztetéseket mások is megkapták, hogy vigyázz, mert a kritikát fogalmazol meg, akkor ajtók záródnak be előtted. Tehát én most nem arról beszélek, hogy most milyen káderpolitika zajlik, vagy ki milyen támogatást kapnak, stb., hanem egész egyszerűen attól, hogy mondjuk valaki, tegyük fel, hogy egy megalapozott kritikát fogalmaz meg mondjuk szakpolitikai kérdésben, vagy általánosságban a VMS tevékenysége kapcsán. Ne adj Isten, úgymond a belgrádi, meg a budapesti hatalmi központokat bántja, és pusztán azért, hogy ő kritikát fogalmaz meg, vagy máshogy gondolja, ezért neki szankciókkal kell szembenéznie. Na most úgy gondolom, hogy itt Pásztor Bálint új elnökként, ami persze pártelnökként így kell gondolkodjon, van a VMS, és akkor van ehhez képest a különböző konstellációk, itt a egyének, csoportok, rivális politikai szervezetek, stb. De alapvetően szerintem, hogyha szinte ilyen strukturálisan nézzük a problémát, akkor ez a lényeg, hogy mennyire ítéljük meg pártosan egyáltalán, hogy ki van mellettünk, vagy ki van ellenünk. És nem azt nézzük, hogy igazából amit mond, az mennyire megalapozott, mennyire használható tulajdonképpen. És pusztán azért, mert valaki kritizál minket, teljesen mindegy, hogy alpári módon, vagy magas színvonalon, vagy a kettő között valahol, azt ezért kicsináljuk. És most picit rátérnék arra, hogy és ez számomra riasztó, ahogyan több ízben is, a közgyűlésen is, az interjúkban is, a már gyakorlatilag halott magyar mozgalomról beszélt az új elnök. Tehát ilyen nagyon, egy-ez egyben olyan érzelmi felütésekkel, mint a volt elnök, az elhunyt elnök, Pásztor István. Tehát egyfajta ilyen elégtétel, folyamatos elégtételt véve, egy olyan párton, amit réges-rég gyakorlatilag legyőztek. És hogy győztek le? Ugye nem csak arról volt itt szó, ez egy ilyen alaptétel a magyar mozgalom kapcsán, hogy nem értek össze a szálak, belső hibák történtek, nem volt esetleg elég agilis a társaság, hanem így gyakorlatilag VMS is folyamatosan aknamunkát végzett politikai eszközökkel, adott esetben kőkemény politikai eszközökkel, amikről remélem, hogy párról azért majd hogy fény derül, hogy tulajdonképpen mi is történt. Tehát, hogy nem gyakorolni ezen a téren valamifajta nagyvonalúságot, esetleg kritikát, azzal, hogy a VMS aktívan is elbánta az MM-mel, ez egy abszolút riasztó pont, úgy gondolom. Persze ezt magyarázhatjuk úgy itt az elnöki nyilatkozatokban, hogy ez már a múlt, ez egyfajta visszafele való elégtétel, visszafele tekintő elégtétel, de alapvetően én úgy gondolom, hogy ami a probléma lényege volt, a hatalom gyakorlásnak a mikéntje. Ehhez hogyan viszonyulunk, és hogyha valaki kritikát fogalmaz meg, ahhozzal hogyan bánunk el.
Nem lehet, hogy ez valamiféle párton belüli hangulatnak az eltalálása akart lenni? Tehát, hogy egyszerűen annyira erőteljes még mindig a már döglött lónak mondható magyar mozgalom önmal szembeni ellenszenf, hogy ennek a hangulatnak próbált megfelelni ezzel a nyilatkozattal? Illetve hát arra, hogy nem fogunk soha megbocsátani ezeknek, mert ugye ilyesmiket
is. El tudom képzelni azt is, de alapvetően abszolút felesleges. Tehát, hogyha belegondolunk, és tényleg szigorúan veszük az évszámokat, az egy dolog, hogy mikor mondta ki az MM a megszűnését, úgymond. Annak ellenére a sejtszinten itt ott azért még gyakorlatilag létezik frakciók szintjén. De hát, hogy legyünk őszinték, ez gyakorlatilag 2016 folyamán bekövetkezett. Tehát, hogy utána ez már csak egyfajta vergődés volt. Tehát, hogy ez gyakorlatilag réges-rég történt, tehát már 8 évvel ezelőtt. Tehát meddig fogjuk ezt az egészet csinálni? Tehát ez egy olyan kicsinyesség, mint amikor mondjuk a 2007 előtti korszakról beszélnek, és nem mondják ki Kassa József nevét. Tehát itt most nem arról van szó, hogy valaki szereti, vagy nem szereti Kassa József nevét. Tehát, hogy épp annyira hülyeség ez, mint hogyha egy idő után 2023-tól visszafelé nem mondanánk ki Pásztor István nevét. Tehát ezek olyan kicsinyes politikai játékok, amit úgy gondolom, hogy egy megfelelő nagyvonalósággal fölálló új pártvezetés, ha különbözni akar az őt megelőző pártvezetéstől és politikai kultúrától, akkor ezt nem is, hogy nyíltan megtagadni, de gyakorlatilag ezeket a megnyilatkozásokat el kéne hagyni. Mert ez igazából csak inkább a folyamatosságot támasztja alá az előző korszakokhoz képest, mint a valamifajta novumot, reformot, stb.
Amit Péter említett, arra csatlakoznék csak egy kicsit, és hát nem szeretem lelőni a poént, az utolsó mondatot idézem a Családi Kör csütörtökön megjelenő vezércikkéből, amely arról szól, hogy a vajdasági magyar közösséget vezetőknek fel kell ismerni, rá kell jönni arra, hogy azok, akik nincsenek velünk, azok nem biztos, hogy ellenünk vannak. És azt hiszem, hogy ez lenne egy nagyon fontos felismerés számukra, hogy azok, akik nincsenek bent a pártba, azok is ugyanazt próbálják teljesíteni nap mint nap, és próbálnak itt maradni a szülőföldön, és harcolni érte, és megmaradni, és őrizni a magyarságukat. Ők azok, ugye, akik kritikákat fogalmaznak meg. És ahogy Péter mondta, ugye korábban azért Pásztor István egyszer említette, hogy igen, mi meghallgattuk a kritikákat. Igen, valóban meghallgatták, és utána azt eltüntették, és mindenhonnan leváltották, semmilyen kritika nem hangoztatott el abban az időszakban, és ez lesz most szerintem az érdekes, hogy ha lesznek kritikák, és lesznek, akkor azokat egy dolog, hogy meghallgatják, és mondjuk nem lesznek retorziók, de beépítik-e majd a programokba, történik-e majd valamiféle változás?
Uh-huh. Hát én ugyanígy gondolok a forráselosztása is például. Tehát, hogy akár erről van szó, akár mondjuk a Magyar Nemzeti Tanácsról, tehát, hogy a vajdasági magyar intézményi rendszer egészéről, hogy mennyire hagyják az autonóm módon élni. Tehát, hogy megint csak a hálátlan szerepben vagyunk, mert ez egy olyan valami, ami időben bomlik ki tulajdonképpen. De mind a mai napig lehet olyasmikről hallani, hogy valaki azért mond fel egy munkahelyen, vagy távozik külföldre, mert az a fajta pártbefolyás, ami túlmegy gyakorlatilag a jó ízlésen, az továbbra is ott van. Tehát, hogy az a kérdés, hogy ez a fajta, hát nyugodtan lehet szerintem betegesnek nevezni, ez a fajta pártkontroll mennyire húzódik vissza. és mennyire válnak a most, vagyis hát az elmúlt évtizedben teljes pártbefolyás alá csúszó intézmények, akár a média, akár a kultúra, akár bármilyen más területen, amelyek a VMS-hez beköthetőek. Tehát fogalmazzunk egyenesen, ez a folyamat megtörtént. Szinte már bevégeztetett egyes esetekben, olyannyira előre haladott fázisba került. Úgyhogy ezt kéne valamilyen módon visszafejleszteni, ez nem megy máról holnapra, de hogyha 2-3 év múlva is leülünk, és ugyanazokat a diagnózisokat állítjuk fel, mint amelyeket az elmúlt hát lassan másfél évtizedben gyakorlatilag bármikor, akkor azért látni fogjuk, hogy nem sok minden történt. Meglátjuk, hogy mi lesz. Reméljük, nem így fog történni.
Említettem a bevezetőben, hogy talán meglepetés volt sokak számára, hogy Kovács Elvira már nem alelnöke a pártnak. Erről ugye a pártelnök dönt, ő választja meg a saját alelnökeit. Eddig Kovács Elvira és Vicsek Anna Mária voltak a párt alelnökei, tehát ketten. Most pedig három alelnöke van, Bájics Borisz, Kerekes József és Vicsek Anna Mária maradt. Arra volnék kíváncsi, hogy hogyan értékelitek ti ezt a helyzetet, ezt a változást, konkrétan azt, hogy kettő helyett most három alelnök lett, és azt, hogy Kovács Elvira úgymond visszaszorult ebben a hierarchiában, holott én azt is említettem a bevezetőben, hogy ő az egyik legerőteljesebben pozícionált politikusa ennek a pártnak, vagy legalábbis ő volt. Tehát, hogyha megnézzük akár a közösségi médiában, azt hiszem, hogy Pásztor Bálint és Juhász Bálint után neki van a legtöbb követője, a legtöbb posztot osztja meg. Szóval ilyen értelemben talán ez egy meglepetés lehetett. Ti hogyan látjátok ezt a helyzetet?
Annyit szeretnék hozzátenni, hogy korábban is három alelnöke volt a VMS-nek, csak mikor Fremond Árpád MNT elnök lett, akkor jött Vicsek Anna Mária, és amikor Pásztor István elhunyt, akkor Pásztor Bálint lett a megbízott elnök, és maradt két alelnök. És ugye most visszatértek ehhez a régi rendszerhez. Számomra meglepetés volt Kovács Elvira kikerülése ebből a háromasból, és nem csak innen került ki Kovács Elvira, hanem a Hétnap igazgató bizottságából is, amelyben korábban benne volt. Ugye ez egyértelműen egy jelzésértékű, hogy Kovács Elvira lépett.
Ne haragudj, de az viszont összeférhetetlenségi ügy, tehát képviselőként nem is lehet tagja az
igazgató. Igen, ugye valóban az, de Kerekes Józsefet beválasztották a Magyar Szó igazgató bizottságába.
Nem volt ez korábban se gond.
Ez egyáltalán nem zavarja a pártot.
Nyilván erről még nem tudnak a jogászaik, a párt jogászok, hogy az sem mehet most már, tehát ha valaki pártisztségviselő, ő sem lehetne igazgatóbizottsági tag.
Igen, úgyhogy az Elvira innen is kikerült, és nem tudom, hogy ennek mi az oka, ugye azért látszódott, hogy Pásztor István igencsak ragaszkodott hozzá is, éveken át ő volt a párt egyik alelnöke. Most viszont nem. Ami érdekes volt még számomra ezek a tanács és elnökség választás során az, hogy Deli Andor bekerült a tanácsba, eddig nem volt benne, és hát hogyha jók az értesüléseim, akkor ez azért történt meg, mert az ő brüsszeli pályafutása a végéhez közeledik. Ugye itt már szóba kerültek a találgatások, hogy ki lehet majd Deli Andor helyett. Én azt hiszem, hogy ha valaki figyelmesen olvasta a hétvégi Magyar Szót, akkor Pásztor Bálint már el is szólta magát, ugyanis azt mondta a harmadik alelnök esetében, aki Vicsek Anna Mária, hogy új kihívások várnak rá. Hát ha engem kérdeznek, akkor ez egy üzenet volt, hogy egy Deli Vicsek cserére kerül majd sor a Fidesz EP listáján, de hát várjuk ki a végét, mert én is emberből vagyok, aztán én is tévedhetek. Úgyhogy egyelőre szerintem ezek voltak azok a dolgok, amik így átrendeződések alakultak, és láttuk, hogy az erőviszonyok egy kicsit áthelyeződtek. Uh-huh. A férfiak felé, hogy mondjam így.
Hát, ami Kovács Elvirát illeti, nagyon fontos lesz szerintem, hogy vele kapcsolatban mi fog történni a következőkben. Tehát, hogy kap-e olyan posztot, meg bízást, ami ezt az úgymond lefokozást indokolttá teszi bármilyen téren, tehát hogy akár helyi, akár tartományi, akár köztársasági, LP szinten, teljesen mindegy, tehát most csak találgatok. Vagy ez egy tartós háttérbe való szorításnak lesz tartható. Hát, hogy ez is egy ilyen hosszú lejáratú folyamat. Hogyha az utóbbi, akkor pedig nem tudom, hogy valaha is kitalálható lesz, mert megmondható, hogy ez mi személyes okok lehetnek a háttérben, valami fajta fenyítés, valami fajta hiba miatt. Nem tudom, nagyon fontos lesz, hogy az ő politikai karrierje hogyan halad tovább. Tehát, hogy szoktunk ilyet látni, hogy van valami fajta fölfelvaló buktatás, vagy nagyon érdekes kérdés utólag is, akár a Fermond Árpád röppájája is, tehát, hogy a köztársasági parlamentből, az alelnöki székből, az MNT-i elnöki székbe, tehát ez tulajdonképpen minek tartható, egyszerű bábucsere. Úgyhogy Kovács Ajdira kapcsán is szerintem ezt meg kell várni, hogy hova fejlődik ez az egész. Lehet tartani lefokozásnak, fenyítésnek is jelen pillanatban, de lehet egy előkészítő lépésnek is.
Uh-huh. És kiket láttok mondjuk Pásztor Bálint támaszaiként a párton belül? Hát itt az egyik alelnök elmegy Brüsszelbe, a másik parlamenti képviselőtársat betették a Magyar Nemzeti Tanácsba, ugye ezáltal a, nem is tudom, a VMS-es tagságáról is, ha nem is a tagságáról, de a pozícióiról le kellett mondania. Aztán ugye, nem tudom én, sorolhatnánk tovább Kovács Elvirát, aki most már nem alelnöke a pártnak. Ki az, akit ti láttok, mint Pásztor Bálint támaszait, akikre tud számítani a jövőben a párt építésben?
Én úgy látom, hogy nagyon kiemelt helyet kapott Bájics Borisz az elmúlt időszakban. Ugye bekerült az elnökségben is, köztársasági listán is nagyon előkelő helyen volt, és ugye így bekerült a köztársasági parlamentbe. Úgyhogy szerintem ő lett az első számú, úgymond jobb keze Pásztor Bálintnak, és ugye tudjuk, hogy ő korábban a tartományban is dolgozott Pásztor István parlamenti elnökösködése alatt. A másik szerintem pedig egyértelmű az, hogy a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője Juhász Bálint. Úgyhogy én ezt a háromast látom így most, ez most egy szilárd széknek, egy háromlábú szilárd széknek bizonyul ez a Juhász Pásztor Bálint háromas.
De ugyanakkor Juhász Bálintot nagyon sokan riválisként kezelték az elmúlt időszakban, még olyan híresztelések is voltak, hogy esetleg elindulna elnökjelöntként Pásztor Bálinttal szemben az elnöki pozícióért, az persze nem következett végül be, de voltak ilyen különféle pletykák, úgymond, hogy még akár Budapestről is inkább őt támogatnák. Tehát hosszú távon őket mennyire látjátok ugyanazon a térfélen, vagy esetleg kialakulhat idővel egyfajta rivalizálás? Látok erre esélyt?
Csak én válaszoljak el elsőnek. Én nem látok ebben a pillanatban esélyt arra, hogy itt bármiféle rivalizálás történjen. Valóban szóba került ez, amit te említettél, Csaba, hogy Pest szívesen látná Juhász Bálintot az elnöki székben, viszont azt Pest talán nem tudta, hogy a tagság pedig nem látna annyira szívesen Juhász Bálintot az elnöki székben, hanem sokkal szívesebben látná, és mint kiderült, látta is Pásztor Bálintot a VMS elnökeként, úgyhogy szerintem ez volt itt a döntő tényező, és ezzel én úgy látom, hogy Juhász Bálint meg is békélt.
Uh-huh. Hát, volt azért egy kis interregnum itt a Pásztor István halála után, de azt hiszem ez normális, tehát hogyha van egy ilyen hirtelen elnökváltás, elnökhalál, akkor utána beindulnak a megalapozott és kevésbé megalapozott pletykák, biztos zajlottak a párton belül is különböző komoly és kevésbé komoly helyezkedések. De alapvetően, hogyha a számbevető személyek múltját, képességeit, tapasztalatait nézzük, akkor utólag is azt hiszem azt lehet mondani, hogy Pásztor Bálint volt a leglogikusabb személy. Ugye az is, hogy gyakorlatilag egyedüli jelöltként szállt most ringbe a zentai tisztújító közgyűlésen, ez is mutatja, hogy itt azért eléggé letisztult volt ez a pálya utólag. Ami nem biztos, hogy jó, és itt most picit rátérnék a vonatos hasonlatára is, ami mellett szerintem érdemes egy kicsit elidőzni, hogy tulajdonképpen itt milyen politikai stílusra is számíthatunk. Ugye Lovas Ildikó kapcsán mondta immáron, hát több egyszer, tehát hogy Lovas Ildikót elütötte a vonat, ami azért egy elég hátborzongató metafora, belegondolunk. Tehát, hogy a vonat, ami nem tudom én hány tonna, és elüt bárkit, egy élő szemét, akkor az annak a végeredmény nem egy szép látvány, meg nem egy túlságosan szép halál. Tehát ez egy elég drasztikus formája a dominancia kifejezésének, azért ezt valljuk be. És az emlegetett Peseski interjúban, Bálint itt még gyakorlatilag ennél is tovább megy, és arra utal, hogy aki a párton belül vele szembe megy, azt elüti a vonat. Tehát én úgy gondolnám, és ha az ember a boldogabb demokráciák pártjait nézi, nem tudom, és Skandináviában, Németországban, stb., akkor ott azért van egy, általában van egy fluktuáció pártokon belül, még akár a populista autoriter pártokon belül is. Tehát, hogy nem tudom, hogy most a CDU-ban, vagy akármelyik pártban mennyire használnak ilyen vonatáltal elütős hasonlatokat, de alapvetően azért az látszik, hogy mindig vannak különböző frakciók, van egyfajta áramlás, van egyfajta fluiditás, ami adott esetben válságkezelő módon is hathat, tehát hogy nem rengeti meg annyira nagyon az adott pártot egy válság, egy kihívás, hogyha esetleg van, aki átvegye az elnöki teendőket, esetleg úgy is, ha szembe megy az előző elnökkel. Tehát ez egy teljesen természetes folyamat lehet, és szerintem ilyen téren riasztó, vagy nevezhetjük akár freudi elszólásnak is, hogy aki velem szembe megy, azt elüti a vonat. Tehát, hogy ez nem biztos, hogy arra utal, hogy itt a politikai stílusban, az alapvető eljárások, politikai eszközök használatában nagyon nagy kurzusváltása fog sor kerülni.
Annyiban pontosítanék, hogy ugye ő azt kifogásolta legalábbis deklaratíve, hogy Lovas Ildikó visszaélt informális hatalmával. Tehát ugye azzal teljesen egyetértek, hogy ez a hasonlat valóban brutális, és talán ennél kíméletesebbeket is lehetett volna mondani, akár a vonattal, hogyha már ezt a metaforát akarjuk használni, például lekapcsolták azt a szerelvényt, amelyen utazott Lovas Ildikó, vagy hasonlók. Csak most javaslok egy hasonló metaforát.
Elmegy érted a fegyelmi bizottság. A fegyelmi bizottság az ajtóra. Van, nem tudom, tehát, hogy bármi más, ami így, hogy is mondjam, jogilag, meg etikailag is ártalmatlan, meg alátámasztható, mert nem tudom, tehát, hogy lehet itt még ezeket a drasztikus dolgokat fokozni.
És mennyire látjátok mondjuk akár ezt a retorikai fordulatot is, vagy azokat a módszereket, amelyeket eddig láttunk, egyfajta helyzet konszolidálásának, tehát ő a saját pozícióját próbálja most úgy konszolidálni, hogy aztán később, bár ez ne legyen megkérdőjelezhető. Tehát mennyire tekinthető mondjuk ennek a kivetülésének az, amiket mond?
Szerintem ez pontosan ennek feláll meg, viszont ebben az interjúban is, korábban is igen, teljesen ledöbbent. Először is ez a vonatos lovas hasonlat, ugye, hogy elütötte Lovas Ildikót a vonat, és ugye hallottuk, hogy ezt először, ha jól emlékszem, Pacséron mondta tavaly az év végén, és hát még ezt, hogy a tagság előtt elmondja a leendőbeli elnök, azt mondom, hogy jó, van ez egy zárt körű megbeszélés, de utána egyre ráerősít, és ugye függetlenül attól, hogy egy mondaton belül kétszer is szerepelt, hogy képletesen elütötte a vonat, Lovas Ildikót képletesen elütötte a vonat, ez nekem sok. A másik pedig, ami számomra ijesztő volt, az, hogy, és ez mindjárt Pásztor Bálint megválasztása utáni nyilatkozatban is elhangzott, és ugyanebben a Peseski interjúban is, hogy azok, akik az életünkre törtek, azoknak nincs bocsánat. Ez az életünkre törtek, ez megint, én tényleg azt mondom, hogy az ilyen kifejezéseket, ezt elütötte a vonat, és az életünkre törtek, ezt hanyagolnunk kell a közéletből. Nem szabad ilyeneknek elhangzani, mert ezek nagyon rossz üzenete van szerintem mindenki számára, ugye, és ez az életünkre törtek. Most képzeljük el, hogy van Zentán egy foci csapat, és alakul még egy foci csapat, mert úgy gondolják, hogy jobbak lesznek, és az a másik foci csapat életére törhet. Nem, ahogy Péter is mondta, ugye még a párton belül is vannak frakciók, és vannak, hát alakulhat egy másik párt is, vagy egy mozgalom, vagy egy szervezet. Ilyen az élet, és ez nem jelenti azt, hogy valakinek az életére törnek, hogyha ha valaki ezt így éli meg, az a számomra nagyon problémás, és azt mondom, hogy ezt nagyon gyorsan a pártnak el kell döntenie, hogy tényleg tovább akar menni ezen a retorikán, mert én abból semmi jót nem látok különben.
Hát meg úgy gondolom, ez autoriter rendszereknek a sajátja gyakorlatilag, hogy a kihívókban egy ilyen életveszélyt lát. Tehát, hogy egy normálisabb közegben, hogyha az embernek esetleg vége felé közeledik a politikai karrierje, mert elhasználódott, kiégett, stb., akkor ez egy teljesen természetes folyamat, és nem feltétlenül gondol arra, hogy itt most valaki az életére tört. Tehát, hogy ez egy teljesen organikus dolog kéne, hogy legyen. Tehát, hogy amikor ennyire szélsőséges módon, fekete-fehér módon vonunk beszéd, de hát korábban láttuk, hogy a cselekedetek szintjén is határvonalat köztünk és ő köztük, akkor ez minden esetben szerintem arra utal, hogyha mi vagyunk a párt, akkor különösen, hogy túlságosan be vagyunk zárkozva a hatalmi elefántcsontornyunkba.
És hogyha már itt a hasonlatoknál tartunk, akkor említsünk meg még egyet, ami elhangzott az egyik interjúban, amelyben Isza a birkózáshoz hasonlította a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt viszonyát egyes magyar szempontból is fontos önkormányzatokban. Hát hogy kell ezt elképzelni, János Zentán? Tudom, hogy nem a legideálisabbak a viszonyok a Szerb Haladó Párt és a VMS között, tehát ott még nem törnek az életükre, csak Isza birkózgatnak egy kicsit, vagy hogy van ez?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, ugye én mindig általában ezt a kutya-macska hasonlatot szoktam ilyenkor felhozni, hogy hát ez egy kötelező érdekházasság, hogy így mondjuk, itt helyi szinten. Ugye mivel magasabb szinten megköttetett a koalíciós szerződés, akkor ha Szabadkán bevesztük a VMS-t a hatalomba, és mondjuk bevesztük Újvidéken is, meg egy pár helyen, akkor ott, ahol a VMS van többségbe, tessék bevenni a Szerb Haladó Pártot. Nagyon nem működik ez a dolog, már csak azért nem működik, mert itt helyi szinten a Szerb Haladó Pártnak nincsenek megfelelő káderei. Én csak az Elgázt tudom felhozni mindig ilyenkor példának. A VMS-es igazgató helyre rakta ezt a céget. Volt olyan időszak, amikor 30 millió dinár nyereséget termeltek, viszont át kellett adni a koalíciós szerződés értelmében az Elgáznak. Most múlt héten 104 millió dinár adóssága volt az Elgáznak. Ez rengeteg, ugye? És pont ebből adódnak ezek a konfliktusok, és le kell nyelni a békát. Zentán ugye azért kell lenyelni, mert a VMS-nek nincs abszolút többsége a zentai képviselőtestületben. Kanizsán egész más a helyzet, a VMS-nek abszolút többsége van, és probléma nélkül megszavazza. Ugye itt a haladók tudják zsarolni a zentai önkormányzatot azzal, hogy a tanácsülésen azt mondják, hogy hát, hogyha nem adjátok nekünk ezt a posztot, vagy nem úgy lesz, ahogy mi akarjuk költeni a közpénzt, nem, a civil szervezetünk nem annyit kap, amennyit mi gondoltunk, akkor a KKT ülésen nem fogjuk megszavazni a ti javaslatotokat. És akkor innentől kezdve ez egy végelláthatatlan is, és nagyon fárasztó harca a helyi szinteken, amiről én úgy láttam, hogy azért a felső vezetés Pásztor István ideje alatt nem nagyon vett tudomást. Hanem ha az helyi emberek panaszkodtak is, akkor azt mondták, hogy tessék lenyelni a békát a fotelokért, és a pozíciókért cserébe ezt meg kell tenni. És így működött. Nem tesz jót ezeknek a községeknek, ahol a két párt egymásra van szorulva, hogy meglegyen az abszolút többsége.
És ez Pepitában ugyanígy van, akár Szabadkán is szerintem, tehát akár a Labanéra, akár a Bákityéra kapcsán is tudnák ilyeneket mondani. Vagy számomra most februárban döbbenetes volt, ezt a családi körben meg is pendítettük, ugye Csóka, ahol a gyakorlatilag a városházára kikerült egy hát a Radojcsics fegyveresei dicsőítő egy ilyen heroikus ének, amivel hát nem hiszem, hogyan túlságosan egyet értenek sőt, semmilyen téren nem érthetnek egyet a csókai VMS-esek, tehát hogy gondoljuk már el, tehát van egy ilyen nagyszerb, vérnacionalista, átideologizált dicshimnusz, amit kiraknak egy városháza ajtajára, amit mindenki lát, miközben ott VMS-esek dolgoznak, tehát ez így nem így megy. Tehát nagyon sok egyébként ennek szerintem ilyen olyan értelemben kulturális háttere is van ezeknek az ellentéteknek, hogy ha azt nézzük, hogy Szabadkáról hogyan beszél a VMS, akkor az ott van, hogy ez egy magyar kultúrváros, szecessziós város, stb., ahol ódolyás, tehát nagyon gazdag kultúrák van, meg hát egyébként is mi itt ilyen őshonos nép vagyunk, de hát itt kértek minket különböző sérelmek, de ennek ellenére nagyon nagyszerűek vagyunk. Na most hasonló módon máshonnan közelítve, ez gyakorlatilag a szerb nacionalizmus is fölmerül. Nem úgy néz ki ez, mint a 90-es években, de folyamatosan úgy ott ízzik egymásnak a lenézése és a kiszorítás, és ez helyi szinten nagyon-nagyon jól kijön. Az egy dolog, hogy az állami csúcsvezetés egymással hogyan pusziszkodik, meg ölelkezik Belgrádban vagy Budapesten, vagy hogy ebben a pártelnökök hogyan vesznek részt, de helyi szinten ezek nagyon jól kijönnek, úgy gondolom, és hát a politikai szervezetek karakteréből kikövetkeztethető, hogy nem nagyon tudnak erre megoldásokat találni. Tehát, hogy ez, amit látunk, ezek a gyötrődések, ezek az iszabbirkózások, Zentán, Csókán, Szabadkán, mehetnénk tovább a községekben, ezek így a rögvalóságot mutatják tulajdonképpen meg, hogy mennyire csak igazából egyfajta patyomkin falu az, hogy hát itt szer-magyar megbékélés van, sose voltak ennyire jók a viszonyok. A mindennapi életben ez általában konyolultabb.
Hát arra már nincs időm, hogy megkérdezzem tőletek, hogy hogyan sommáznátok mindazt, amiről eddig beszélgettünk, úgyhogy majd én sommázom ilyen képletesen ezt a mai beszélgetést, szóval sok békát le kell még nyelni a VMS-nek az iszabbirkózás közepette, miközben az életére törnek, de a vonat robog tovább. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és önöknek is köszönöm a figyelmet. Ez volt az Észverés 102. adása. Ezt a műsorunkat visszanézhetik a YouTube csatornánkon. Kérjük, hogy iratkozzanak fel az Autonomia Portál YouTube csatornájára, és csatlakozzanak a Patreon oldalunkhoz akkor is, hogyha esetleg nem tehetik meg, hogy támogassanak bennünket. A Patreon oldalunkhoz való csatlakozás ingyenes, és lehetővé teszi azt, hogy minden egyes újabb adásunkról értesítést kapjanak, és minden adásunkról hírlevelet is küldünk, úgyhogy ezt is megkapják a postafiókjukba. A műsorunk audio formában is hallgatható, tehát podcastként, a népszerű podcast csatornákon, platformokon, amilyen a Spotify vagy a Google Apple Podcast. Itt is megtalálhatók leszünk már csütörtöktől, és természetesen, ahogy ígértük, két hét múlva ismét jelentkezünk új adással. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra, viszonthallásra.